Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint azt szól hozzánk János evangéliumának 12. fejezetéből, a 34-től az 50-ig terjedő ige szakaszokból.
A sokaság megkérdezte tőle: mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökre megmarad. Akkor hogyan mondhatod, hogy fel kell emeltetnie az emberfiának? Ki az az emberfia? Jézus ezt mondta neki: még egy kis ideig közöttetek van a világosság, addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmában ne kerítsen titeket, mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, majd eltávozott és elrejtőzött előlük. Noha ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedik Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik: Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának eleje ki előtt lett nyilvánvalóvá? Azért nem tudta hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta: megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítson őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Mindazonáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallottak szint a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából, mert többre becsülték az emberek törnyelt dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Jézus felemelve a hangját ezt mondta: aki hisz én bennem, az én bennem hisz, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságú jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt. Mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája. Az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Hadd dicsőítsünk mennyei édesatyánk azért, hogy a világosság Istene vagy, és mi ott állhatunk a te világosságodban. Ott, ahol lehull rólunk minden lepel, álca, ami körülvesz minket, amivel védeni és takargatni próbáljuk magunkat, a bűneinket. A te világosságod beragyog mindent. Köszönjük, hogy fiadat, Jézus Krisztust adta, hogy ne kelljen a sötétségben, bűneinkben maradnunk, hanem általa megismerhessünk téged, az életet adó, átölelő, szerető atyát. Bocsásd meg, Istenünk, hogy a szívünket mégis sokszor bezárjuk előtted. Hagyjuk, hogy a hitetlenség erői legyőzzenek minket. Elgyengülünk és eltávolodunk tőled. Szeretnénk most eléd vinni a mi gyengeségeinket, hitetlenségeinket, mert hiszük, Urunk, hogy általad megújulhatunk, megtisztulhatunk. Így kérünk, Atyánk, hogy igéd által szólíts meg minket. Munkáld bennünk a hitet, és formáld a mi életünket akaratod szerint. Szent lelkeddel légy közöttünk. Áld meg az ige hirdetőjét, közösségünket, a mai alkalmunkat, és az előttünk álló ünnepet. Fiad dicsőségéért kérünk. Amen.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét, ami alapján ma az ő üzenetét hirdetem, ma már felolvasott ige szakaszból olvasom, János evangéliuma 12. fejezetéből, a 35. és a 36. verset olvasom újra. Jézus ezt mondta nekik, még egy kis ideig közöttetek van a világosság, addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmában ne kerítsen titeket. Mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hogy hová megy. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, majd eltávozott és elrejtőzött előlük. Amen. Kedves testvérek! Én nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem. A felolvasott hosszabb szakasznak a végén hallottuk Jézusnak ezt a mondatát. Az elmúlt hónapokban hétről hétre János evangéliumát olvasva Jézus küldetése, Jézus útja bontakozott ki előttünk. Jézus, aki jelen volt a nép között, együtt érzett az egyszerű emberekkel, melléjük állt az életük nehézségeiben, odafordult azok felé is, akiket a társadalom kivetett, elvetett, elítélt, és minden embernek egyaránt megadta a lehetőséget arra, hogy vele megismerkedhessen. Jézus nem válogatott abban, hogy ki a méltó arra, hogy hozzá közel jöjjön, hogy ki érdemes arra, hogy meghallgassa őt. Ott volt az emberek között, velük élt, és elérhető volt bárki számára, aki szeretett volna hozzá közel kerülni. Gazdagok és szegények, erősek és gyengék, férfiak és nők és gyermekek, társadalmilag magas pozíciót betöltők, és a legalacsonyabb sorból származók, egészségesek és betegek, mindenki által bűnösnek kikiáltott emberek, és olyanok is akár, akiket mindenki igaznak gondolt, mint hallgathatták őt. Abban az útban, amit Jézus eddig megtett, aminek tanúi voltunk János evangéliumából, ahogyan hétről hétre ezt a könyvet olvassuk, ez mutatkozott meg. Ő azért jött ebbe a világba, hogy lehetőséget adjon a változásra, a szabadulásra, a gyógyulásra, az életre, válogatás nélkül minden embernek. Egy lehetőséget, amelynek mégis, mint minden lehetőségnek két oldala van. Lehetőséget, amellyel lehet élni, és amelyet vissza lehet utasítani. Újra és újra felkínálja a lehetőséget a vele való találkozásra, de nem erőlteti rá magát senkire. Mindenki, aki vele találkozik, szabad arra, hogy döntsön, szeretne kapcsolódni hozzá, elhiszi-e mindazt, amit ő önmagáról mond, Istenről mond, az emberi természetről mond, a világról mond, vagy elutasítja mindezeket. Ezt láttuk, így láttuk őt az evangélium leírásából. Így rajzolódott ki előttünk az ő arca az elmúlt hónapokban. Ma ezzel az ige szakasszal János evangéliumának az első nagy szakaszát zárjuk le. Az első 12 fejezetet, amit a Biblia kutatók úgy neveznek, hogy jelek könyve. Mert mindaz, ami az első 12 fejezetben történt, amit közösen olvasnak végig, jel volt, ami Jézus isteni hatalmát és erejét mutatta meg. És mindenki láthatta ezt. A jövő héttől átlépünk abban a szakaszban, amikor Jézus a kereszt halálára készülve már csak a tanítványaihoz beszél. Őket tanítja, az ő körükben van. És aztán majd vesztük végig, ahogyan ő végig ment a passió, a szenvedés útján, a kereszt halálon és a feltámadásán. Ezek következnek majd. Itt ebben a szakaszban pedig Jézus küldetésének az összefoglalását látjuk. Hogy miért jött el, hogy hogyan fogadták őt az emberek, és hogy milyen következményekkel jár az, hogy mi hozzá hogyan viszonyulunk. Ezeket a kérdéseket járjuk ma körül. Mi tehát Jézusnak a küldetése? Miért jött el Jézus? Hogyan foglalja össze itt János evangélium ebben a szakaszban, Jézusnak az utolsó nyilvános beszédében? Az evangélium a világosság és a sötétség képét hozta elénk. Ezek a szavak nagyon sokszor ismétlődtek is az igében, hogyha hallgatjuk, akkor talán a fülünket megütötte ez. Világosság, sötétség, többször is előfordult. A sötétségbe járó ember nem tudja, hogy hová megy, csak botorkál. Jézus azért jött, hogy a világosság forrása legyen mindazoknak az embereknek a szívében, akik igent mondanak rá. Mert akiben Jézus világossága van, azt nem tudja legyűrni a sötétség ereje. Ez Jézus küldetése, röviden összefoglalva. De hogy ez mit jelent? Mit jelent a világosság és a sötétség harca? Arról mindannyiunknak van tapasztalata. Mert a világosság és a sötétség képe az ma, a 21. században ugyanúgy jelen van. A világosság, amely szükséges az élethez, a növekedéshez, a világosság, ami kell a tájékozódáshoz, a világosság, ami nélkül nem tudunk dolgozni, a világosság, amikor az ember aktív, szabad, a sötétség pedig, amikor korlátozottak a lehetőségeink. Fizikai értelemben is átéljük a világosság és a sötétség feszültségét. De lelki értelemben is találkozunk ezzel nap, mint nap, mert minden ember a világosság után vágyakozik. Világosan átlátni a dolgokat, világos, egyenes utakon járni, világos, egyértelmű kapcsolatokba kerülni egymással, világos, értelmes, átlátható életet szeretnénk élni, ahol minden dolognak megvan a maga helye, minden dolognak megvan a maga rendje, ahol nincs pusztaság, összevisszaság, átláthatatlanság. A világosság jelenti számunkra mindazt a jót, amitől az életünk élhető lesz, hogy emberhez méltó életet tudjunk élni. Minden vágyakozásunk ellenére mégis annyira sok sötétséggel találkozunk. Sötétséggel a környezetünkben, sötét indulatokkal, szándékokkal, napvilágra nem hozható utakkal és tervekkel, titkokkal, bántással, félelemmel, amik a sötétség világához tartoznak. Palokkal, amelyek épülnek körénk, vagy ember és ember közé, közénk és mások közé, amelyek korlátoznak. Sötétség körülöttünk, ami félelmet és bizonytalanságot szül bennünk, mert nem tudjuk, hogy hova megyünk. Nincsenek biztos támpontok. A sötétben csak botorkálunk. Botladozunk, és ha elesünk, az fáj. Vagy csak tapogatózunk, és nem tudunk haladni előre. A körülöttünk levő sötétség elbizonytalanít, és félelemmel tölti meg a szívünket. De még ennél is jobban elbizonytalanít, és ennél is inkább félelemmel tölt el, amikor ezt a sötétséget saját magunkban tapasztaljuk. Amikor azt érezzük, hogy arról múltjuk önmagunkat, amikor olyan indulatokat, olyan vágyakat, olyan szándékokat, tulajdonságokat tapasztalunk meg magunkban, amelyek elfogadhatatlanok saját magunk számára is. Amikor azt érezzük, hogy a szívünkben olyan erők működnek, amik fölött nem tudunk újra lenni. Amikor éppen a leggyengébbek, a legelesettebbek vagyunk, a legfáradtabbak, akkor jön elő belőlünk ez a legrosszabb én. Amikor úgy szólunk oda ahhoz, akit szeretünk, hogy ezt utána azonnal megbánjuk, de már nincs erőnk azt mondani, hogy bocsánat. Amikor belemegyünk olyan döntésekbe, amikről tudjuk, hogy nem helyes döntések, de nem merünk máshogy dönteni, és nem merünk felvállalni azt, amit gondolunk. A sötétség, ami időnként ott bent, belül bennünk is úrrá lesz, és nem tudunk fölötte uralkodni. Csak küzdeni tudunk ellene, néha győzünk, néha veszünk, de soha nem maradunk végső győzelmet. Jézus célja, Jézus küldetése, hogy világosságot hozzon. Világosságot a világba, ahol olyan sok a sötétség, amitől szenvedünk, amivel találkozunk, szenvedéssel, a gonoszszal, a kezelhetetlen indulatokkal, az elrontott utakkal, és világosságot, ami személyes életünkben, ahol kicsiben, de nagyon is valóságosan találkozunk mindezzel. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek, mondja Jézus az őt hallgatóknak. Mit jelent a világosság fiának lenni? Mi az, amit Jézus szeretne adni nekünk, minden embernek?
visszakapcsolódást szeretne adni az életnek abba a folyamába, ahonnan leszakadt az életünk. Az ember, akit Isten életre, világosságra, örömmel és bizalommal teli kapcsolatokra teremtett. Kapcsolatra elsősorban önmagával, és kapcsolatra egymással. Amikor meg tudunk bízni egymásban, és meg tudunk bízni az Istenben. A Biblia elején a bűnösök azt mondja el, hogy az ember elszakad Istentől. Másképpen dönt. És ezzel leszakad a világosság forrásáról. Mint amikor egy lámpát kiviszünk a konnektorból. Mi történik? Kialszik a fénye. És nem világít. Egészen addig minden kap újra áramot. Mert önmagában nincsen fény abban a lámpában. Az ember élete kiszakadt Istenből, és így kialudt bennünk az Isten világossága. És sehogyan máshoz nem kapható vissza, semmilyen igyekezettel vagy ügyeskedéssel, csak úgy, ha visszacsatlakozunk a világosság forrásához. Ha a világosság fiai leszünk. Jézus Isten fia ezért jött el a világba, hogy lehetőséget adjon erre az újra csatlakozásra. Hogy ez a világosság, amit Isten szeretne belénk adni, ami ennek eltervezte az emberi életet. Hogy emberhez méltó életet tudjunk élni. Hogy a világosság újra felgyulladjon bennünk. Hogy ne csak magunk próbáljuk csiholgatni ezt a világosságot ilyen-olyan sikerrel. Hanem, hogy ez biztos fényforrás lehessen bennünk. Ez Jézus küldetése. És ez sokszor és sokféleképpen mondja el az evangéliumban. És nem csak mondja, hanem meg is mutatja a csodák által, amelyeket tesz, hogy Isten világosságának ereje van. Kinyilvánítja, hogy Isten országa, ahol mindaz, ami eltörött bennünk, helyreáll majd, általa elérhető mindannyiunknak. És hív mindenkit akkor is, és most is, bennünket is, az ő világosságába. Ez Jézus küldetése. Ki hogyan válaszol erre a hívásra? Folytatásban erről hallhatunk az igéből. És nagyon elszomorító ez a kép, amit látunk. Két csoport, ők hogyan viszonyulnak mindenhoz, amit Jézus tett és mondott. Az első csoport ezt írja az evangélista, noha ennyi jeltett közöttük, mégsem hittek benne. Ők azok, akik már látták a csodákat, látták, hogy Jézus egy nem mindennapi személy, de ez nem győzte meg őket. Talán mutattak valamekkora érdeklődést iránta, de ebből nem lett elköteleződés. Elmentek Jézus mellett, elmentek az Istentől kapott lehetőség mellett. És mindez nem csak az akkori emberekről szól, hanem ez egy örök emberi tulajdonság bennünk, amely elutasítja Istent és elmegy mellette. János evangélista Ézsaiás prófétától idéz, aki több mint 700 évvel élt Jézus előtt, és ugyanezeket a szavakat hirdette a portásairól. A zsidó nép akkor viszonylagos jólétben élt, de ennek már látszott a vége, mert nagy hatalmak vették körül, amelyek a létét fenyegették. És bár Isten választott népe voltak, a szívük már régen nem Istenről szólt. Az Isten tiszteletek egy üres szertartás volt, az életük, a szándékaik, a döntéseik nem arról beszéltek, hogy ők Isten népe is benne bíznak. Ézsaiás prófétának Isten ezt az üzenetet adja. Menj és mondd meg a népnek. Hallván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, és tedd siketté a fülét. Közd el szemét, hogy a szemével ne lásson, a fülével ne halljon. És a szívével ne értsen, és megtérve megnagyoguljon. Hihetetlenül kemény szavak ezek. De nem arról szól ez az üzenet, hogy a nép, aki minden vágyával szeretett volna hinni Istenben, hiszen azt mondja rájuk, hogy nem hihetszed bennem, ne is próbálkoztatok, még a lehetőségét is elveszem tőletek. Nem arról szól, hogy van egy Isten felé vágyakozó nép, és Isten elutasítja őket. Hanem azt jelentik ezek a szavak, hogy Isten kijelentése nyilvánvalóvá teszi, hogy mi van bennünk. Ézsaiás idejében ez az igehirdetés tette nyilvánvalóvá, hogy az emberek szívében nincsen hit, ami pedig a gyógyulásuk eszköze lenne. És Jézus ige hirdetésének a visszautasításából ugyanez látszik. Nem arról van szó, hogy akik Istent elutasították, azok ezt valami Isten eleve elrendelésből tették volna, minden felelősség nélkül. Azt, hogy elutasították Jézust, azt tette nyilvánvalóvá, hogy mi van a szívükben. És mivel a szívükben nem volt bizalom Isten felé, nem volt nyitottság, így hiába láttak sok csodát, nem látták meg Jézus a Messiást, és a szívük kemény maradt. Nagyon nagy titok ez, hogy hogyan formálódik a hit valakinek a szívében. Mert ugye hit az nem valami teljesítmény, nem az igyekezetünkről múlik, és nem úgy van, hogy aki jobban igyekszik, az jobban tud hinni Istenben, aki ügyesebb, tehetségesebb, vagy alapvetően egy nyugodtabb, beállítottságú ember, az tud hinni, aki meg egy hitkább a természet, vagy a kevésbé, vagy aki gyengébb, vagy kevésbé tud hinni, vagy talán egyáltalán nem. Nem így van, ez nem a teljesítményünk, hanem a hit, az Isten ajándéka. Amikor megnyitja a szemünket arra a dimenzióra, ami a szemünk számára láthatatlan, és megérteti velünk az ő valóságát. A hit Isten ajándéka, de mindezzel együtt a hit, ez a mi személyes döntésünk is. Egy egészen személyes felelősséget hordozó döntés, ami arról nem bújhatunk ki, és nem háríthatjuk át másra, még Istenre sem. Filippi levélben írja Pál apostol, félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarás, mind a cselekvés, az ő tetszésének megfelelően. Mert látszólagos ellentmondás, mi munkáljuk az üdvösségünket, és ő munkálja az üdvösségünket. Titok, hogy hogyan formálódik a hit. De ez a titok felelősségre és hálaadásra hív bennünket. Egyrészt felelőssége, hogyha halljuk Isten hívását, hogyha érezzük az ő közelségét, akkor merjünk lépni felé, akkor merjük alárendelni magunkat neki, odaadni neki magunkat. És hálaadásra is hív bennünket, mert igazából ő az, aki a lehetőséget elkészíti nekünk. Ő az, aki hív, és ő az, aki egyengeti azt az utat köztünk és közötte, ami számunkra saját erőből járhatatlan lenne. Ő az, aki közel jött hozzánk, Jézusban. Ezért ma, ha az ő szavát halljuk, ne keményítsük meg a szívünket, hanem adjuk oda neki, hogy ő formálja benne azt a hitet, azt a bizalmat, ami nekünk emberi életet tud adni. Ki hogyan válaszol Jézus hívására, egy másik csoporttal is találkozunk ebben a felolvasott igében. Első csoport tehát, akiknek nem volt hit a szívében. Aztán itt még valami másról is jár, és azt írja, a vezetők közül sokan hittek benne, mégsem vallottak szint a farizeusok miatt, hogy nehogy kizárják őket a zsinagógából. Mert többre becsülték az emberek környel dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. A zsidó nép vezetőiről végig azt olvastak, hogy ők keményen ellenálltak Jézus tanításának. Egyrészt féltették a saját hatalmukat, népszerűségüket, mert Jézusra mindenkinél jobban hallgattak az emberek. Másrészt féltették a vallásos előírásoknak a rendjét, mert Jézus az Isten törvényét nem betű szerint értelmezte, hanem a szeretet parancsán keresztül értelmezte. És féltették a népet is, erről is volt szó egyik héten, mert a római birodalom uralma alatt éltek, és attól féltek, hogy ha Jézus túl sokan követik, akkor esetleg egy lázadást sejthetnek a rómaiak, és majd lehívázták a népet. Így határozták el Jézus megölését a nép vezetői. De úgy tűnik, hogy mégis vannak köztük olyanok, akik hisznek Jézusban. Hisznek benne, ami azt jelenti, hogy felismerték, hogy amit Jézus tanít, az igaz, és hogy ő valóban Isten fia. Felismerik Jézusban Isten fiát, és nem mernek mellette szint vallani, és nem mernek konfrontálódni a társaikkal. És nem merik fölvállalni azt, hogyha a többi vezető között ők kimondják, hogy mi nem értünk egyet Jézus megölésével, és mi hiszünk Jézusban, akkor elveszik a társadalmi helyzetüket, az elismertségüket, pozíciójukat. Többre becsülik az emberektől a dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. És így is lehet Jézushoz viszonyulni ma is. Mert ma is, amikor Jézussal találkozunk, az első körben általában nem valami nyilvános dologgal kezdődik. Hogyan találkozunk Jézussal, aki nincs köztünk testben, hogy tudjuk megérinteni testben. Hogyan találkozunk vele? Úgyhogy halljuk a szavát, halljuk egy igen hirdetést, egy éneket, a Bibliából egy szakasz, és ott legbelül bennünk történik valami. Valami, amit még nincs, alig értünk az elején. Nem tudjuk megmagyarázni, nem tudunk rá bizonyítékokat felsorolni. Csak érezzük, hogy ott bennünk valami történt, hogy megérintettek ezek a szavak bennünket, hogy elgondolkoztattak bennünket. És elkezdjük belül érezni, hogy vonz magához ez a Jézus, akiről szó van. Békességet érzünk, megnyugvást a közelében, feloldozást érzünk, olyan terhek alól, amiket talán már nagyon régóta kiterünk. Örömöt élünk át a jelenlétében. És ez nagyon jó. Megértünk valamit belőle, megértjük a hatalmát és rácsodálkozunk. Meglátjuk a kezdő munkáját az életünk történéseiben, ahogyan eddig is ott volt, bár eddig nem ismertük őt. Így kezdődik a hite szívünkbe valami egészen titkos módon, amit nem tudunk megmagyarázni, nem tudjuk bebizonyítani. Még mi is alig értjük, alig merjük elhinni, hogy ott bennünk valami történik. Ez annyira képlékeny bennünk. A gipsz jutott eszembe, nem vagyok egy ilyen nagyon kreatív ember, de a gipsz ugye kezdetben folyékony, és aztán a levegőn megszilárdul. Valahogy a hit is ilyen bennünk, hogy kezdetben ilyen képléken. Úgy nem is nagyon tudjuk elmagyarázni, hogy mi történik. Hogy kikerül a levegőre, akkor szilárdul meg. Hogyha kitesszük mások elé, hogyha fölvállaljuk mások előtt, akkor szilárdul meg bennünk. Akkor nem marad már csak a mi saját kis belső világunknak az ügye. Mert kitettük, megvallottuk mások előtt. És a másik kép pedig, ami mindannyiunknak ismerős, a barátság képe, hogy milyen barátság az, amit nem vállalunk föl mások előtt. Milyen kapcsolat az, akkor valakivel négy szem közt jóba vagyunk, és mikor az utcán találkozunk vele, akkor szégyeljük, hogy mi igazából ismerjük őt. Hogyha egy baráttal tesszük ezt meg, hogy letagadjuk mások előtt, az nagyon-nagyon megbántjuk ezt az embert. És Istennál, mivel ő a szemeink számára láthatatlan, mégis időnként megtesszük mindannyian, azok is, akik már hosszabb ideje vele járunk. Talán azért is van így, mert a mi világunkban a hit a magánügyek közé sorolandó. Így mondja ezt mindenki, a hit az egy magánügy, ez mindenkinek a saját belső dolga, hogy hisz vagy nem hisz. És a magánügyeinket nem szeretjük kiteregetni mások elé. De ez egy óriási tévedés, mert a hit nem magánügy. A hit az a legfontosabb döntése az életünkben. A hitünk nem valami titkos belső kapcsolat, amit néha élünk, mint egy titkos randevúni, elmegyünk, és amúgy meg el vagyunk az életünkbe. A hitnek akkor van értelme, hogyha az egész életünket meghatározó kapcsolat. Azért, mert a Jézussal való kapcsolatnak a következményei örökké tartó, örök érvényű táblatokra szólnak. Jézus arról beszél, hogy bárhogyan is viszonyulunk hozzá. Akár igen mondunk neki, akár nem. Akár fölvállaljuk, akár nem. Mindennek az örökké valóságra kiható következményei vannak. Azt mondja, hogy aki hisz bennem, és aki lát engem, az az Atyában hisz, és az Atyát látja. Aki hisz bennem, az nem marad a sötétségben, aki pedig elvet engem, az megítéli majd az utolsó napon mindaz, amit én mondtam. Mert lett volna lehetősége hinni, de nem ezt mondott rám. És Jézusnak ezek a szavai óriási táblatokat nyitnak, míg túlmutatnak azon a 70-80 éven, amit ezen a Földön élünk. Egyrészt arra emlékeztetnek, hogy az élet az nem csak ennyi. Nem csak az a néhány évtized, ami jól vagy rosszul eltöltünk, és ezzel örömet vagy fájdalmat okozunk egymásnak és magunknak, hanem van folytatás, van örökké valóság, és van egy olyan kézzel nem megfogható, emberi felfogó képességgel nem megismerhető másik dimenzió, amely felé mindannyiunk élete tart. Másrészt pedig Jézus arra is emlékeztet, hogy mindez, ami az örökké valóságban velünk történik, az egyetlen egy dologtól függ, a vele való kapcsolatunktól. Nem az emberi igyekezetünktől, nem a saját jóságunktól, nem attól, hogy mennyire tudtunk helyes életet élni, nem attól, hogy mennyit jártunk a templomba, vagy milyen vallásos tetteket teszünk, mindezek csak következmények. Tehát mutatnak valamit. Vagy éppen két mutatnak. Minden attól függ, hogy vele milyen Istenben vagyunk. Mert ő az egyetlen, akinek az Isten örökkévaló országában bármilyen joga van. És nekünk csak rajta keresztül van a belépésünk. Erre a mennyei királyi mennyegzőre csak azok mehetnek be, akik a mennyegzők rendező atya fiával jóban vannak, akik vele vannak. Mintha egy nagy partit elképzelnénk, ahol csak a VIP vendégek léphetnek be, és ami a főnök fiával vagyunk, a házigazda fiával vagyunk, és azt mondjuk, hogy nagyon felem vannak, akkor a biztonsági őrök felnyitják a kaput, és mintha megyünk. Csak a főnök fiával együtt léphetünk be az Isten mennyei partiára. Arra a királyi mennyegzőre így írja a Biblia, amit elkészített minden embernek, Isten is minden embert vár. Ezért hitre hív Jézus. Ma is, és hitre hívott ott, akkor is. Ő a világossága eljött közénk, hogy mindannyian, akik benne hiszünk, a világosság gyermekei lehessünk. Hogy világosságban járva egyenes utakat járjunk, bátor döntéseket merjünk hozni, és hogy az életünket oda szálljuk neki. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, Jézus Krisztus által, köszönjük neked azt, hogy te a sötétségből mindannyiunknak utat készítettél a világosságban. Hozzuk most eléd mindezt a sötétséget, amit magunkban látunk, magunkban fedezünk fel. Rendezetlen vágyainkat, indulatainkat, kapcsolatainkat, szavainkat, tetteinket. És kiáltunk hozzád azért a sok sötétség miatt, ami ebben a világban működik, ami félelemmel tölt el bennünket, hogyha látjuk és belegondolunk. Mert nem tudjuk, hogy hová tart ez a világ ilyenkor. Hát azt látjuk, hogy indulatok szabadulnak el, és olyan szándékok uralkodnak, amelyek nem az életet szolgálják, hanem a pusztulás. Köszönjük azt, hogy mindennek ellenére, amit látunk, amit tapasztalunk, a te kezedben van ez a világ, és a te terved valósul meg végső soron. Köszönjük azt az országot, amelyet elkészítettél, mindenkinek, aki oda szeretne menni. Köszönjük, hogy utat is készítettél nekünk oda. Jézus Krisztus, nagy titok az, hogy hogyan tudunk benned hinni, hogyan tudunk hozzád kapcsolódni, de köszönjük, hogyha ezt már elkezdted az életünkben és formálod bennünk ezt a hitet. Köszönjük, hogyha járhatunk már ezen az úton. Kérünk, hogy hadd értsünk téged jobban. Hadd lássunk az életünkben. Hadd fedezzük fel a munkádat. Hadd tudjunk hinni benned. Hadd tudjuk odaadni neked az életünket. Rád bízni az életünket.
és elfogadni azt a világosságot, amit te gyújtasz nekünk, és hagyni ezt növekedni, hogy mindenki számára láthatóvá váljon. Istenünk, köszönjük azt, hogy legyünk ezt az életünk mélységeiben, nehézségeiben is, és így hozzuk elég most azt a családot, amely gyászban van, akik az elmúlt héten temetőben álltak meg. Könyörgünk értük, hogy adj nekik vigasztalást, erősítsd meg őket, erősítsd meg az összetartozást közöttük, és adj nekik reménységet a jövőre nézve. És hozzuk elé mindazokat, akik beteget szenvednek, te légy a betegeknek a megerősítője, vigasztalója, gyógyítója. Istenünk, köszönjük azt, hogy a kezedben van a gyülekezetünk, és hogy mi a néped lehetünk. Köszönjük mindazt, amit az elmúlt héten, a gyülekezeti héten közösen átélhettünk belőled, tőled. És könyörgünk, hogy te legyél és maradj ennek a gyülekezetnek az őrizője. És könyörgünk a népünkért most ezen a közelgő ünnepen, hogy áld meg ezt a magyar népet, könyörülj rajtunk. Nyisd meg a népnek a szívét, felét, mert te vagy minden kérdésünkre a válasz. És könyörgünk a nép vezetőjéért, hogy adj bölcsességet, tisztán látást, józanságot, tiszta szívet nekik, hogy rád nézzenek, tudva, hogy felé tartoznak végső soron elszámolással, mert nagy felelősséget helyeztél rájuk. Könyörülj rajtuk. Könyörgünk, áld meg a népünket. Jézus Krisztus nevében kérünk, Atyánk, aki észtenített minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Az Úr Jézus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindjártokkal. Amen.